Mindenkinek boldog feltámadás ünnepet, hogy a konkrétumoknál maradjunk. Nagyszerű dolog az, hogy ezen a vasárnapon összejöhetünk, és hogy Kiki azt választotta, hogy együtt ünnepeljen Isten népével. Nagyon érdekes dolog és nagyon megdöbbentő dolog, amit a Biblia beszámol János evangéliumában Jézus feltámadásáról. Megvárjuk a gyerekeket, hogy hadd menjenek nyugodtan, meg a szülők is, meg a felnőttek is hadd figyeljenek, aztán nyugodtan. Tehát nagyon érdekes az a beszámoló, és megdöbbentő az a beszámoló, ahogy Jézus feltámadásáról beszél a Biblia János evangéliumában, és arról beszél a Biblia, hogy mikor Jézus találkozik az asszonyokkal, Máriával, és beszélgetnek, akkor azt mondja, hogy menj el, és mondd meg a testvéreknek, hogy feltámadtam és élek. Óriási kijelentés. Talán bele sem gondolunk, hogy mekkora mély kijelentése ez a Bibliában. Jézus föltámadt, azaz ugye megölték, nagypénteken megfeszítették, keresztre feszítették a mi bűneinkért, meghalt. Ez bizonyított tény. És feltámadt dicsőségben. Örökkévaló testben támadt fel, dicsőséges testben támadt fel, olyan testben, ahogy ma is van a mennyben. És akkor ilyen üzenetet küld a tanítványoknak, az övéinek, hogy menjetek el és mondjátok meg a testvéreimnek. Az Isten fia, aki feltámadt és él, így szól, így üzen ma is neked és nekem, hogy testvérem vagy. Döbbenetes, ha belegondoltok. És a feltámadt Krisztus. A feltámadt Krisztus. Így gondolkodik az emberek világáról. Ilyen közvetlenséggel beszél az Emmausi tanítványokkal, melléjük szegül, gondoljatok bele, feltámadása után, melléjük szegül az Emmausi úton, és beszédbe legyedik vele a feltámadt Krisztus, az a Krisztus, aki a mennyben most ott ül, az Atyaisten jobbján, aki hatalommal és királysága tejében és hatalma tejében vissza fog jönni az emberek világába, és meg fogja vetni a lábát az olajfák hegyén, amely ennek a súlyától, terhétől, dicsőségétől ketté szakad, azt mondja a Biblia. Ez a Krisztus mellé szegődik a tanítványoknak, és beszélget velük, még le is ül velük, megtöri a kenyeret, a feltámadt Krisztus. Mekkora az Isten szeretete? Milyen mély az Isten szeretete felénk, emberek felé? A húsvétnak ez egy óriás üzenete, döbbenetes és mély üzenete, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És a feltámadt Krisztusról beszél a Biblia ezzel a közvetlenséggel kapcsolatosan. A római levélben Pál apostol ír az evangéliumról, az 5. részben. Ugye Pál apostolról olvassuk a Bibliában azt, hogy nagyon kemény ember volt. Egy nyakas zsidó ember volt, ráadásul sokat is tudott, nagyon nagy tudású, rengeteg intellektuális ismerettel bíró ember volt. És úgy gondolta, hogy ez az egész Jézus Krisztus történet, ez egy hazugság, és bevette azt, amit a főpapok hírezteltek, hogy a tanítványok ellopták Jézus testét, és végülis nem támadt fel, hanem csak ellopták. És ő ezt elhitte. És úgy gondolta, hogy tűzzel vassal írtani kell ezt a Jézus történetet, és mindazokat ki kell írtani, akik hisznek benne, és ha mindet kiírtottuk, akkor megszűnik ez a szekta. Éppen ebben az ügyben Damaszkusz felé haladt lovával és a kíséretével, felhatalmazással arra, hogy Damaszkuszban lévő keresztényeket is börtönbe vesse, és meghurcolja azokat, akik Krisztus nevét vallják, és benne hisznek. És akkor a damaszkuszi úton nagy fényességet látott, leesett ez a nagy ember a lováról, és megszólítja ott az Isten fia, Jézus Krisztus, hogy Pál, Saul, miért üldözöl engem? Megkérdezi, ki vagy te? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. És Pál egy radikális változáson megy keresztül, azt olvassuk a Bibliában, hogy 3 napig a szemevilága elment, és majd Anániás küldi az Egyenes utcába a Szentlélek, hogy ráté a kezét, imádkozzon érte, és újra lásson. Pál 3 napig gondolkodik, és Pálból ezáltal a találkozás által a történelem legerőteljesebb és legtöbb munkát elvégző szolgálattevője lett abban a korban. Maga mondja, hogy több munkát végeztem, mint valamennyien az apostolok közül. Hogy lehetséges az, hogy valaki egy ilyen találkozás által ilyen gyökeres változáson menjen keresztül. Olyan mély változás történt Pál apostol életében, amit ő teljesen más emberé lett, mint ahogy korábban volt. Más indulatok töltötték el, más gondolkodás módja volt, másképp állt aztán azokhoz az emberekhez, akiket korábban üldözött. Mondták is róla, amikor visszament Jeruzsálembe, hogy nem ez az, aki korábban üldözött minket. De ez az, csak megtért. Még a tanítványok is alig akarták elhinni, hogy ilyen létezik, hogy valaki ilyen pálforduláson menjen keresztül. Ugye a nyelv meg is őrizte ezt az óriási változást. Amikor valakinek az életében ilyen változás történik, azt mondjuk, hogy Pál fordulat történt az életében. Nos, ez a Pál írja a római levelet, és a római levél 5. részéből szeretnék néhány igeverset olvasni, amely a Pál hitét, szívét megmutatja. 5. rész, 5. verstől. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk aratott szent lélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztusértünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ebben az ige szakaszban Pál beszél reménységről, amely élő. Amikor búcsúztam pénteken a kollégáimtól, ugye nagy pénteken a kollégáimtól a munkahelyemen, azt mondtam nekik, hogy áldott húsvét ünnepet, és ne felejtjétek, feltámadt Jézus Krisztus a halálból, van remény. Mivel Krisztus feltámadt a halálból, ezért van remény. És Pál is azt mondja, ez a reménység nem szégyenít meg bennünket, mert megtapasztalhatok Isten szeretetét a szívünkben, az életünkben. Emlékszem arra a biológia professzorra, akivel amikor beszélgettem, és bizonságot tettem neki Krisztusról, és elmondtam neki, hogy nekem örök életem van, míg a vonaton álltunk már ott, vártuk a leszállás, majdnem kiugrott az ablakon, ugye biológia professzor létén, hogy örök életem, mondtam, hogy ezt hagyjam abba, most már itt hagyjam abba azonnal. De aztán, amikor újra találkoztunk, kérdezgetni kezdett, hogy hogy vannak ezek a dolgok, és azt mondtam neki, nézze professzor úr, ön sokkal több mindent tud, mint én. Jobban ismer a biológiát, az élettant, de sok mindent, mint én. Egyet viszont én tudok. Engem megragadott Krisztus szeretete, és megváltozhatott gyökeresen. Márpedig megváltoztatni valaki csak azt tud, aki él. És találkozni csak azzal lehet, aki él és feltámadt. És én sok minden nem tudok, de ezt tudom, hogy mit tett az én életemben Jézus Krisztus. Professzorunk erre nem tudott semmit mondani, többetek ismertek a történetet, már elmondtam. A régész hölgy, aki oda keveredt a kupéba, és ő is bekapcsolt a beszélgetésbe, ő sem tudott semmit mondani. Aztán majd néhány hét múlva még a feleségét is bemutatta a professzor úr, hogy itt van a lelkész úr, a buzgó, biztos otthon is beszéltém lehettem, hogy találkozott egy ilyen furcsa emberrel. Valahogy Pál is egy ilyen dolgon mehetett át, amin azóta is átmennek, amit azóta is megtapasztalnak emberek, akik találkoznak Jézus Krisztussal, feltámadtal. Az emmausi tanítványok azt mondják, hogy te, ez már a Krisztus volt. Nem hevült-e a szívünk, amikor hallottuk őt beszélni? Nem egy különleges hatása volt az életünkre az, amikor vele beszélgettünk, amikor vele találkoztunk? Ő a Krisztus. És azt mondom, hogy aki találkozik Krisztus Jézussal, annak nem kérdés, hogy ő él és feltámadt. Annak kérdés még, aki még nem találkozott vele, de hadd mondjam, kedves lélek, ha vele találkozol, és megérint a szívedet, akkor már neked sem lesz kérdés. Ez az egész jelenet egy nagyon fontos és mély igazságról szól, bibliai igazságról szól, meg az életről szól. Valójában, amikor emberekkel foglalkozunk és beszélgetünk, meg a magunk életét is megnézzük, akkor azt kell látnunk, hogy rengeteg sebet tudunk ütni, adni és kapni egymásnak. Igaz? Nem így van? Mai világban az értékmérő olyan sokféle. Van-e sok pénzed, egészséges vagy, kedves vagy-e velem, hasznot húzhatok-e belőled? Sok minden van, amit értékelnek az emberek a másikban. És milyen nagyszerű dolog rátalálni az élő Istenre, aki azt mondja, hogy engem nem érdekel, mit mondanak rólad mások. Engem ez nem érdekel. Nekem értékes vagy. Fontos vagy nekem. Mi is beszél erről, hogy Istennek mi fontosak vagyunk, ő szeret bennünket. Az evangélium azt mondja, hogy az Isten fia Jézus Krisztus hátrahagyva az atyánál lévő dicsőségét. Gondoljatok bele, milliónyi és milliónyi angyal szolgált neki. Lesték minden kívánságát. Dicsőség övezte őt. Semmi problémája nem volt. Nem kellett hordozni Pétert a maga nyavajáival. Nem kellett Tamáshoz visszamenni, mert nem hitte el, hogy ő Jézus feltámadt. Talán olvastátok az evangéliumokban, hogy Jézus elmegy a tanítványokhoz, Tamás éppen máshol volt, lehet a boltban ment, vagy nem tudom, mi dolga akadt. Visszament, azt mondta, én nem hiszem el, csak az ujjamat beledughatom a sebekbe. Akkor hiszem, hogy ő feltámadt. Aztán Jézus a feltámadt, az Isten fia, visszament hozzá. És mondta, Tamás, hallottam, mit mondtál. Ne legyél hitetlen, legyél hívő. Én is meg a kezemet. Valószínűleg Tamás csak már nem kellett, hogy beledugja az ujját a sebekbe. Azt mondja, én Uram, én Istenem. Egy ember ilyen fontos volt Jézusnak, hogy visszament érte. Nem volt fontosabb dolga a világteremtő Istennek, mint az, hogy egy emberhez elmenjen, és azt mondja, hogy Tamás, ne legyél hitetlen, legyél hívő. Ki az, aki így foglalkozik és törődik veled, hogy így beszél róla, mint ahogy Tamás beszélt Jézusról, és ennek ellenére nem azt mondja neki, Tamás, megsértettél. Hát peked van, a tiéd a pokol. Pedig már majdnem bejutottál. Már nem sok hiányzott. Ugye nem ezt mondja? Azt mondja, Tamás, én csak így tudom elképzelni, nem megvetően mondta Jézus, hanem bátorítóan. Tamás, ne legyél hitetlen. Higgyél. Bízzál, ne add fel. Isten szeretete kézzelfogható. Isten szeretetéről a kereszt beszél. Emlékszem, a börtönben voltunk, a fiatalkorok börtönében, és beszélgettünk a fiatalokkal, és hirdettük nekik Isten ország evangéliumát. Talán még Jakab Peti ott volt akkor, és azt mondta az egyik fiatalember, ugye nem a legjobb hely börtönben lenni, tehát ugye ott már csak valamiért oda kerülnek az emberek, tehát még van is miből megtérni. Azt kérdez egyik fiatalember, hogy de hogy lehetséges az, hogy Jézus Krisztus 2000 éve halt meg, és az érvényes az én életemre? Jó kérdés, nem? Jó kérdés. Hát az 2000 éve történt. Milyen hatása van ma az én életemre? Itt van a válasz. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk. Aztán 8. vers. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösek voltunk. Aztán a Zsoltárok könyve. Még nyelvemen sincs a szó, 139. Zsoltár 4. versétől. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás. Igen magas, nem tudom felfogni. 13. vers. Te alkottad veséimet. Te formáltál anyám méhében. Isten igéje azt mondja, hogy minden ember élete az Isten szívéről indul el. Egyetlen ember sem születik hiába erre a világra. Isten terve minden embernek az élete. Isten tudott rólad 2000 évvel ezelőtt már, hogy meg fogsz születni. És ha tudta, hogy te meg fogsz születni, azt is tudta, hogy neked megváltásra van szükséged. Szabadításra van szükséged. Mert Isten nélküli életben és állapotban jövünk erre a világra. És mivel jól ismert Isten, mivel tudta a szükségedet, ezért a rendelt időben, még akkor, amikor a bűneinkben voltunk, a bűn átka alatt volt az életünk, akkor adta oda Jézus Krisztust, ami bűneinkért, mint az egész világ bűneiért, és benne apró pénzre váltva a te személyes életedért. A másik ige, hogy az Isten ismerete milyen nagyszerű dolog, azt mondja a Biblia, még a számon sincs a szó, te már egészen érted azt. Gondolj bele. Tehát itt nem is félszavakról van szó. Szoktuk mondani, hogy aki jól ismerik egymást, félszavakból is megértik egymást. Itt még szó sincs. Az élete néha kiállt az embernek Isten szabadítása után. Sok minden forog a szívünkben, az életünkben, forog a gondolatainkban. Hányszor tapasztaltam hívőemberként én is azt, hogy nem is imádkoztam dolgokért. Ki sem mondtam, ott hordoztam a szívemben. És Isten, amikor meglátogatott, Isten, amikor munkálkodott, akkor elcsodálkoztam, hogy mennyire igaz az, hogy Isten mindent lát. Isten jól tudja, mi a legjobb nekünk. Minden oldalról körülfogtál engem. Milyen nagyszerű dolog. Mennyi minden van, hogy bizonytalan az életünkben. Azt mondja a Biblia, hogy egy arasznyival sem tudjuk meghosszabbítani az életünket. Akkor mit kérkedünk? Azt sem tudjuk, nem hogy a holnapi nap mit hoz, a következő pillanatok sem vagyunk uralmában. Nem így van? Nem tartjuk uralmunk alatt a következő pillanatot sem, a következő órát, napot és éveket. Erre mondja Isten, igen, mit aggódsz akkor? Isten szeretete az, amely eljött erre a földre, és a személyválogatás nélkül történt. Isten nem nézi a bőrszínét, nem nézi azt, hogy honnan jöttél. Azt sem érdekli Isten, hogy milyen vallási háttered van. Ez nagyszerű örömhír egyébként. Ne pipáld ki Isten evangéliumát, hogy én baptista vagyok, katolikus vagyok, református vagyok. Beszéltem valakivel a múlt héten, és azt mondta, hogy férjének vállalkozása van, és már azokkal, akik így mondják, hogy ők milyen vallásúak, már nem is szeret üzletet kötni. Úgyhogy nagyobb gazemberek, mint azok, akiknek semmi közük nincs vallási felekezetekhez. Szóval egyszerűen már mondja a férje, hogy utálom őket. Már gondolom rajta, hogy nem is üzletelek velük. És tudjátok, nem új dolog ez a nap alatt. Tudjátok, kivel volt Jézus Krisztusnak a legtöbb problémája? Ezekkel a vallásos emberekkel. A szájukban ott volt az Isten hit, akik beszéltek arról, hogy ők milyen párthoz, milyen felekezethez tartoznak, de a szívük és az életük nagyon messze volt Isten szeretetétől. Tudod, egyáltalán nem számít az, hogy neked milyen vallásod van. Hogy te melyik vallás felekezetnél pipáltad ki az egyházi tagságodat. Semmit nem számít. Egyetlen dolog számít. Találkoztál-e Jézus Krisztussal? Találkoztál-e vele személyesen? Ez a lényeg. Amikor Pál találkozott Krisztussal és elkezdett erről prédikálni, nem mondta, hogy legyél református. Nem ment el Filippibe. No, ti lesztek a reformátusok. Aztán nem ment Tesszalonikába, ti meg a baptisták lesztek. Jaj, a katolikusokról meg ne feledkezzünk. Efézus, ti lesztek a katolikusok. Szó nem volt erről. Szerintem Pál annyira megundorodott ettől az egész vallásos cucctól, hogy ő azt mondja, mikor Korintusban megérkezik, szóval köztetek sem akarok tudni másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. Szóval nem akarom, hogy az okoskodásommal elfordítsam az evangélium tiszta igazságát. Azt sem szeretném, hogy azt mondjátok, szépen prédikált. Az a vágyam, azt mondja Pál, hogy ti találkozzatok személyesen Jézus Krisztussal, és az Isten erre érintsen meg titeket, és azt mondjátok, hogy azért hiszünk, mert találkoztunk ővel személyesen. És ez egy óriási lehetőség ezen a mai ünnepen. Mert van remény. Gondoljatok bele, ha Jézus feltámadt, akkor mi is feltámadunk. Akkor van feltámadás. Van örök élet. Nem a mulandó élet küzdelmei pusztán az, amivel számolhatunk, hanem örök életünk van. Vele együtt mi is élni fogunk. Jézus maga mondja, aki én bennem hisz, az nem lát majd halált. Élni fog velem együtt örökké. Ha ő legyőzte a halált, akkor aki benne hisz, az is legyőzi a halált az ő győzelme által. Örök életünk van. Mekkora bizalom, mekkora megnyugvás. Az emberiségnek a legmélyebb kérdésére ad választ. Az embereknek óriási kérdés a halál kérdése. Még akkor is, ha ezt a kérdést nem mondják ki. Vagy nem akarnak vele foglalkozni. De ez az, amire nincs válasz az emberi szinten. Ha van örök élet, akkor van remény. Akkor mit aggódunk? Örök életünk van. Jézus feltámadt. Van remény. Jézus él. Van remény. Jézus elmegy, és azt mondja, testvéreim! Jézus oda szegődik az emmausi tanítványokhoz. Jézus foglalkozik a mennybe menetele után Pál apostollal. És a sok-sok ezer emberrel, sok-sok millió emberrel azóta. Személyesen, egyenként. Nem sokára ünnepeljük, ugye, pünkösdöt. Olyan nagyszerű dolog, hogy mi nem úgy ünnepeljük húsvétot, hogy nem látunk már pünkösdig, vagy pünkösdön túl. Isten elküldte az ő szent lelkét, aki által jelen van a világon, mindenhol, minden szívben és minden életben. A kérdés az, hogy ott vagy-e, ahol lenned kell. A tanítványok várták a választ. Kétségek között voltak, tanakodtak, beszélgettek, együtt voltak, bezárták az ajtót, féltek, hogy jöjjetük is jönnek. Tanástalanok voltak, kerestek. Az emmausi tanítványokra lehet tudni, hogy kérdéseik voltak. Még Jézus is kioktatják, te vagy egyedül Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt. Még őt is kioktatják. Ezen tanáskoztak, hogy mi történt, hogy lehet ez? Ha tele vagy kérdésekkel, akkor a válasz Jézusnál ott van. Semmi több nem kell a Jézussal találkozáshoz. Csak keresd őt. Igazság ez. Van-e remény? Van-e élő reménység? Fantasztikus dolog úgy felkelni, úgy élni a mindennapjait az embernek, hogy van a szívében élő reménység. Nem a csüggedés birtokolja az ő lelkét, szellemét, szívét, hanem élő reménysége van. Mert Jézus feltámadt és élt. Pál apostolnak az a találkozás az egész életét megváltoztatta. És Jézus Krisztus nem egy pillanatot akar, egy jó érzést akar adni az embernek. Mint egy jó színházéradás, egy jó könyv, egy jó mozi, egy jó buli. Sokkal többet. Az egész életedet meg akarja változtatni, és az egész életedet meg akarja tölteni háladással, és Istentől való örömmel, szabadsággal. És akarja, a szabadítás ereje eljusson az életedhez. Szoktuk mondani, hogy a megbocsátásban óriási erő van. Szerintem a legnagyobb dolog, amit egy ember átélhet, az a megbocsátásnak az ereje. Hogy megbocsátattak a te bűneid. És az a szabadítás, amely átmegy az emberi kapcsolataiban ebből a szabadításból. Rengeteg fájdalom és sérülés van a haragból, a gyűlöletből, a meg nem bocsátásból, a sértettségből, a sértődésből, harag hordozásából. Óriási szabadítás jön az ember életében, ha megtapasztalja Isten szeretetét. Nem tudom, neked hány haragosod van? Vagy ki az, akire gondolsz, összeszorul a gyomrod? Lehet ettől szabadulni. Meg lehet bocsátani. Istennek van hatalma arra, hogy föloldja a lélekben, a szívben lévő gyötrelmet. A kérdés az, hogy úgy vagy-e, mint az emmausi tanítványok, hogy úgy vagy-e, mint a tanítványok, hogy mi az igazság? Akarok találkozni vele, Jézus. Akarom megtudni, mi történt. Azt mondják az emmausi tanítványok, úgy reménykedtünk, úgy bíztunk benne, hogy most valami történni fog. Tehát meghalt. Meghalt, itt hagyott bennünket. Gondolom, hogy Jézus, hogy mosolygott ezen a dolgon, sétált mellettünk. Annyira aggódtak, hogy nem ismerték meg. Annyira azon gondolkodtak, hogy itt vagyunk egyedül. Velünk senki nem törődik. Pedig úgy reménykedtünk, hogy van valaki. Az Isten fia. És meghalt. Megölték. Annyira csüggettek voltak, hogy nem ismerték fel a mellettük Jézust. Tudjátok, mikor ismerték fel őt? Azt mondja, a Biblia, amikor megtörte a kenyeret, és elkezdett hálát adni. A panaszkodásból, a zúgódásból, a csüggedésből akkor jöttek ki egy kicsit. Hálát ad? Ennyi probléma között? Ez Jézus. Ez Jézus. És akkor visszaemlékeznek, hogy tényleg, amikor haladtunk az úton, itt érintette meg a szívünket. Itt is megérintette a szívünket. De nem ismertük fel őt. Tudjátok, mikor az ember megtér, és találkozik Jézussal, egy csomó ilyen emléke jön föl. Hogy hol találkozott Jézussal az életében. Hol szólt bele az életébe. Hol tapasztalta meg ismeretlenül is az Isten kegyelmét, oltalmát. És visszatekint az ember, akkor elcsodálkozik. Hát tényleg, ez Jézus volt. Én is az életemben, hogyha csak elsorolnám is, az a rengeteg esetet, amikor az életet megóvta Isten, úgy hívják ezt, hogy ez megelőlegezett kegyelem. Így ismerik fel az emmausi tanítványok is, hogy ő volt. Ott is ő volt. Akkor is ő volt. Ez is ő volt. És tudjátok, mit csinálnak? Fáradtak lehettek pedig. Azonnal indulnak visszafele. Már nem voltak annyira éhesek, hogy foglalkozzanak a vacsorával, talán törtek még kenyeret. Gyerünk vissza, menjünk Jeruzsálembe. Isten szeret téged. És ha találkozni szeretnél vele, akkor fogsz. Akkor fogsz. Ez biztos. Ez biztos. Ha te akarsz Jézussal találkozni, és meg akarod tapasztalni, hogy ő él, fogsz vele találkozni. Ez lehetséges. Ma is. Itt is. Így tapasztaltam meg én is. És ki az, aki megtapasztalta? Nézzetek körül. Ez vagy mind őrült, vagy igaza van a Bibliának. Most nézz rám, én bolondnak nézek én. Legyél őszinte. Ugye van a Bibliában, Krisztus bolondja vagyok. Meg az is meg van írva, hogy az evangélium bolondság az okoskodó embernek. Csak ez Istennek tetszett, hogy az Isten bolondsága által üdvözítse a hívőket. A helyzet az, hogy más út nincs. Nehogy a nagy okosság miatt marad ki az Isten országából. Az okoskodás nem oldja meg a szíved, lelked, szellemed problémáit. És az életed gondjait sem oldja meg. És meg sem változtat. Jézus Krisztus az evangélium ereje által, azaz Isten fiát adta értünk, aki meghalt, de fel is támadt a halálból, és lehet vele találkozni. Ez az evangélium. Ő él ma is. Szeretném, ha most meghajtanánk a fejünket, és imádkoznánk. Majd föl fogok tenni egy kérdést, amire kézfelemeléssel lehet válaszolni, hogy te szeretnél ma találkozni Jézus Krisztussal, ha nem találkoztál még vele, és ha igen, én szeretnék veled imádkozni ezért, hogy tudj vele találkozni. Tehát majd gondolkodjon mindenki maga a szívében. Hogyha van itt valaki, aki szeretne Jézussal ma találkozni, vagy úgy van a szívében, ahogy ezek az emmausi tanítványok voltak, vagy a tanítványok, hogy ott van benne a kérdés, a keresés, és ő szeretné megtudni az igazat ezzel a dolgok kapcsolatban, és azt mondja, Úr Jézus, ha feltámadtál, én is meg az életemet, akkor erre lesz lehetőség, hogy ezért imádkozzunk. És már örvendezek, mert tudom, hogy ez működik. Csendesedjünk el, és most először én imádkoznék. Édesatyám, az Úr Jézus nevében nagyon köszönöm neked, hogy te nem ragasztasz ránk címkéket. Neked nincsenek jobb és rosszabb gyermekeid. Te nem úgy küldted vissza az asszonyokat a tanítványokhoz, hogy válogassák ki a kiválókat, és nekik mondják azt, hogy testvéreim, hanem mindenkit, aki benned hisz, testvérednek látsz. És mindenki erre a világra ezzel a potenciális lehetőséggel születik, hogy Isten gyermekévé legyen. Köszönöm egy Jézus Krisztus, hogy lehet veled személyesen találkozni, mert bár meghaltál a bűneinkért, de feltámadtál és legyőzted a halált, és ma is élsz. Imádkozom azokért, Uram, akik már a tiéd. Te újítsd meg mindannyiunk szívében az evangélium üzenetének frissességét, tapasztalatát, élményét. Jár szívünket át hittel és reménységgel, hogy a problémák, az aggódás, homásíts el a szemeinket, gondolatainkat, mint az emmausi tanítványokét, hanem nyíljon meg a szemünk, amikor talán nézünk, de az ő szemük is megnyílt akkor. Imádkozom azokért, Uram, akik a szívében terheket hordoznak, meg vannak kötve az ő lelkünkben, szellemükben, talán rossz kapcsolatokban vannak. Adj gyógyulást és szabadulást, Uram. Köszönöm neked, hogy a feltámadás ereje és a megbocsátás ereje kihat az emberi kapcsolatokra. És van helyreállás, van gyógyulás, és van szabadulás. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy családok életét tudod megváltoztatni azáltal, hogy egy ember megtér, találkozik veled, és rajta keresztül bemegy a jó hír, az evangélium jó híre egy családba. Dicsérlek és magasztalak, hogy változtató erővel bírsz szívet, életet és gondolkodásmódot tudsz megváltoztatni. Ezt tapasztaltam meg én is, és ezt látjuk Pál apostolon. És kérlek most azokért, Uram, akik a szívükben ott vannak a kereséssel, és tényleg azon bennük, hogy akarnak veled találkozni, meg akarnak téged tapasztalni. Végezd el bennük, és minden kötelék szakadjon le az életükről, Uram. Minden akadály, minden lánc, ami odaköti őket talán a régi élethez, vagy bűnökhöz, vagy a hitetlenséghez, vagy a valláshoz, szakadjon le róluk, Uram, hogy veled találkozhassanak, mint élő és feltámadt Úrral. Maradjunk így meghajtott fejjel, és szeretném megkérdezni most, hogy van olyan valaki, aki találkozni szeretne Jézus Krisztussal. Kinek emelt fel a kezedet, hogy imádkozhassak veled. Köszönöm szépen. Van-e még valaki? Köszönöm. Maradjunk meghajtott fejjel most. Mindenki be lehet hunyni a szemünket. Isten lát mindenkit. Elég az én szám most itt van. Van-e még valaki, aki szeretne Jézussal találkozni? Köszönöm szépen. Van-e még valaki? Nem akarok sietni és kapkodni, mert én tudom azt, hogy ez nem egy könnyű döntés. Még egyszer kérdezem. Nyilván hála Istennek, hogy nem annyi a kegyelem, amennyit én kérdezem. Van-e még valaki? Köszönöm szépen. Szeretném, ha most imádkoznánk, és hangosan imádkoznátok velem, akik felemeltétek a kezeteket, mi pedig, akik már az Úré vagyunk, segítsünk nekik, jó? Egy imában szeretnélek vezetni titeket, hogy kifejezzük együtt Jézus Krisztusnak a mi keresésünket és kérésünket. Imádkozunk így. Úr Jézus, köszönöm, hogy meghaltál helyettem. Szenvedtél az én bűneimért. Isten nélküli életemért. Bocsáss meg nekem. Szabadíts meg engem. Akarok veled találkozni. Érints meg szívem. Változtass meg. Köszönöm neked, hogyha benned hiszek, testvéreddé fogadsz. És így lehetek a Teremtő Istennek gyermeke. Munkálkodj bennem. Légy velem. Formáját. Kereslek téged. Hívlak téged. És köszönöm, hogy meghallgattál. Munkálkodni fogsz. Munkálkodsz. És munkálkodtál már eddig is. Amen. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak. Tudjátok, elgondolkodtam nemrégen ezen az egész megtérés dolgom, és arra jöttem rá, hogy elkezdtem komplikálni az ügyet. Túl komplikáltam. És vissza kellett emlékezzek arra, amikor én megtértem. Hát nem tudtam ilyen szépen imádkozni, idézőjelben. Végtelen egyszerű szavakat mondtam. És kinyitottam az életemet Jézus Krisztusnak. És tudjátok, működik. Működik. Működik, mert ő él. És egyszerű szavakkal adtam át az életemet neki. Egyszerű szavakkal hívtam őt segítségül. És működik. Nektek mondom, keresztényeknek, akik már az Úré vagytok, ne bonyolítsuk túl. Higgyünk abban, hogy valaki imádkozik és segítségül az Úr nevét, azt megtartja Isten. Mert ti is így tettetek meg. Volt egy nap, amikor a keresésben egy őszinte találkozás lett, egy őszinte vallomás lett, egyszerű szavakkal. Néha sírva, elcsukló hangom, ki hogyan élte ezt meg, hogyan élte át ezt a találkozást. És ez a miénk, ezt már senki nem veti el. Akik emelték a kezüket, szívesen segítünk a tovább lépésben, a tovább vezetésben. Mi magunk is adunk el a lehetőséget, akár engem is lehet keresni, de akik kapcsolataink vannak itt, mi készek vagyunk segíteni, mint ahogy nekünk is segítettek annak idején. Istentől megáldott húsvét ünnepet kívánok, és ne feledjük el, Jézus Krisztus feltámadt és él. Van, valóban feltámadt, mondja, egyébként, ahogy a régi keresztények mondták, van remény. Új remény is van. De a lényeg az, hogy van remény. Amen.